gyülekezet, abból az igéből szeretnék felolvasni egy versszakot, és gondolkozni természetesen az egész részről, amelyet imádság előtt felolvastam nektek. Ez pedig megtalálható Jeremiás próféta könyvének 29. részében a 13. versszakkal kezdődően, amelyet ülve hallgassatok meg, így szól ez, tehát Jeremiás könyvének 29. részéből a 13. versszakkal kezdődő szakaszban, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem, és megtaláltok engem, azt mondja az Úr. Sokan azt gondolhatnák, hogy mit is akarunk mi ezzel az igével, hiszen Krisztus előtti 6. században hangzik ez el, ráadásul olyan körülmények között, amely körülményekben egyedül Jeremiás az, aki ezt képviseli, vagy van egy kicsinke kis mag, aki így gondolkozik, mint ő. Az az előzménye ennek a gondolatsornak, hogy azt merészelte profétálni Jeremiás, hogy el fog veszni a templom, az a templom, ahol eddig Isten igéje volt tetten érhető, vagy az örökkévaló Isten maga volt tetten érhető, és valami másfajta dolgot készít az Úr. És arra hívta fel a figyelmet, hogy közeledni fog Babilon, a babiloni király, és neki kell engedelmeskedni, nem egy másfajta erőnek, amely szintén szeretne politikai haszonra szert tenni. De hát, hogy is van az, hogy nem népben és nemzetben akar gondolkozni az örökkévaló Isten, hanem nagyobb összefüggésben, nagyobb összefogásban, területekben, birodalmakban akar gondolkozni, mert most ennek van az ideje. Hát hogy jön ehhez az örökkévaló Isten, hogy azt a választott népet, akinek ő istene, és lassan már úgy fogalmazzák őt, mint Izrael istene, sőt sokszor önmagáról tesz ilyen bizonyságot Isten, ezt most másfajta összefüggésben kell gondolni. Másfajta összefüggésben kell keresni. Eladdig, hogy neki támadtak Jeremiásnak, és azt profétálták, hogy ő egy hamis proféta, egy olyan proféta, aki félre akarja vezetni a népet. Egy fa járommal jelent meg Jeremiás, amit látványosan összetörtek, azt kellett Jeremiásnak hirdetni, profétálni, hogy amiért összetörtétek a fajármat, vasjárom lesz rajtatok. Az aratási hála ünnep és előtte levő hitmélyítő alkalmaknak az egyik fő gondolata az volt, hogy őrizd meg lábadat, amikor az Úrházához mész. Miért is? Tette fel a kérdést Kierkegaard. Nem másért, mert ott fölkínálnak neked valamit. Fölkínálják neked az Istenben megnyert bizalmat, a szeretetet, az Isten által fölkínált kegyelmet, ha az Isten házába, de most feltételezzük, hogy ez így van, valóban ezt hirdetik. Nem azt hirdetik, amit te hallani szeretnél. És persze eljöhet az idő, vagy eljön az idő, amikor azt hirdetik, amit hallani szeretne az ember, de sok esetben inkább más szeretne hallani. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki tanácsot kért tőlem, és már évek óta beszélgettünk, évek óta eszmét cserélünk, és én mindig elmondom, hogy szerintem, és az ige szerint mi lenne a helyes megoldás, ő mindig meghallgatja, őszen bólogat, majd egészen más cselekszik. És mindig valami bajba keveredik. És megpróbálja nekem elmagyarázni, hogy miért olyan keserű az ő élete. Mi az, amit az Úrtól hallani szeretnénk? Jeremiás nem azt fogalmazza meg, amit az adott kortársak nagy része hallani szeretne, hanem amit az Úr rábízott. És nehogy azt tessenek gondolni, hogy ez olyan kellemes feladat, hogy az embernek azt kell mondani, amit az ige alapján Isten üzenni akar rajta keresztül. Mert sok esetben a vele szemközt álló, vele szemközt ülő, a vele beszélgető embernek szomorúságot okoz. Eszembe jut egy példa, talán többször mondtam már itt, az egyik volt kollégám, aki már az örök hazában van, mesélte el ezt a történetet, hogy odajött valaki hozzá, és megfogalmazta azt, hogy neki most mekkora összegre lenne szüksége ahhoz, hogy kilábaljon abból a problémából, amiben van, egy elég nehéz helyzetben van, volt az illető. És azt mondta neki, ez az én kollégám, még én is húztam a nyakamat, bevallom őszintén, de valahol igaza volt, és az ő gondolkodására ez teljesen jellemző volt, amit mondott, hogy most furcsa dolgot fogok neked mondani. Valószínű, hogy nem azt kapod, amit vársz, viszont teljes meggyőződéssel mondom, hogy ebben az adott problémában ez a megoldás. És idézte neki Jézusnak azt a gondolatát, amiben így beszél a hegyi beszédben, keresd először az Isten országát és az ő igazságát, és a többi megadatik neked. Mondanom sem kell, szomorúan távozott az illető, mert nem azt kapta, amit kért. Hányszor járunk mindannyian úgy, hogy nem azt kapjuk, amit kérünk, vagy nem abban a formában úgy érezzük, hogy Isten most megcsalt bennünket, mert nem úgy válaszol, ahogy mi ezt elgondoltuk. Itt is egy nacionalista törekvéssel szemben Jeremiás egészen mást fogalmaz meg. Nem népben, nemzetben kell gondolkozni, és nem abban kell gondolkozni, hogy hogyan lehet az országnak a dicsőségét visszaállítani, és hogyan kell egy másfajta népi szövetséghez folyamodni, hanem egyértelműen azt kell tenni, amit az Úr üzen. Mit is tegyen ilyenkor az ember? Két variáció lehet rögtön, ahogy az ember végig gondolja, vagy elfogadja, vagy nem. Csak persze ez nem ennyire egyszerű. Mert ilyenkor szokott megszólalni az emberben az ördög, és azt mondja, hogy hát miért fogadnám én el Jeremiástól, amit mond? Hát hogy veszi Jeremiás azt a bátorságot, vagy honnan veszi azt a bátorságot, hogy ezt mondja, honnan veszi a bátorságot, hogy homlok egyenes mást mond, mint amit a közgondolkodás feltételez. Nagyon érdekes összefüggésben vizsgálta valaki egyszer az utolsó vacsorát. Amikor is mindenkit az izgat, hogy ki lesz az, aki elárulja Jézust. És azt mondja Jézus, hogy aki először velem együtt márt a tálban, az lesz az áruló. És eljátszott az illető a gondolattal, hogy a tanítványok hogyan kapkodták vissza a táltól a kezüket. Mert addig mindenki egyszerre akart a mesterrel a tálba nyúlni. Azt szerette volna a többiek számára érzékeltetni, hogy neki még összeér a keze a mesterrel is. Látod, én egyszerre nyúlok, és kedves, finkos összekacsintás van a mesterrel, majd közben pedig mindenki gondolatban eljátszott azzal, hogy hogyan kellene megreformálni a mester gondolatait, mert valamit nem jól csinál. Miért nem megyünk Jeruzsálembe? Miért nem megyünk föl a templomba? Miért nem doboltat és újjongtat mindenkit maga körül, és miért nem hirdetteti azt, ami annyira kézenfekvő, és egy kicsit az ő dicsőségéből mindannyian tudnánk részesedni, részesülni, ránk vetülne az ő dicsősége, mi ülnénk jobb és bal keze felől. Ó, hagyj nyújjunk csak egyszerre a tálba. Igen ám, de akkor kiderülne, hogy én mit gondolok belül. Ha véletlenül én lennék az, aki először oda nyúlok, potenciálisan áruló volt mindenki, jutott erre a konklúzióra az illető, amivel én tökéletesen egyetértek. De nem Júdásról szeretnék ma beszélni, csak arról, hogy milyen nehéz eldönteni, hogy kinek is van igaza. Milyen nehéz eldönteni azt, hogy vajon Jeremiás igazat mond, és a legfőbb mércéje ennek az egész kérdésnek, azt hallom, amit én hallani akarok, ha nem azt hallom, akkor biztos hazudik. Mert máshol ezt másként mondják, mert a másik helyen ezt nem így élik meg, mert XY testvér ezt másként gondolja, vagy másként magyarázza nekem, és akkor biztos neki van igaza. Nem olyan könnyű azt mondani, amit az Úr ránk bíz, vagy rád szeretne bízni, aki ma itt ülsz. Hányszor fogalmazódik meg az Úr szolgáinak ajkán, rászedtél engem, Uram. Nem az történt, amit én végig gondoltam, rászedtél. Mert nem tudok olyan felhőtlenül örülni abban, amilyen szolgálatot rám bíztál. Rászedtél, Uram. Nem hisz senki az én ige hirdetésemnek. Vagy nem hisz senki annak, amit mondok. Rászedtél, Uram. Hát hol van a haszon, hol van az a kézzelfogható, egyértelmű visszajelzés, hogy nem hiába való az én beszédem. És ilyenkor mindig megcsal bennünket valaki, aki már is önmagunkat tolja előtérbe, és eszünkbe se jut, hogyha mi azt hirdetjük, amit az Úr mond, akkor nem is feltétlenül nekünk nem hisznek, hanem az Úrnak nem hisznek, és micsoda nagy megtiszteltetés. Az angol puritán mozgalom egyik jeles képviselője, nem jut most eszembe a neve, mert elkövettem azt a baklövést, hogy nem írtam föl magamnak, és csak félig meddig emlékszem a nevére, és ezért inkább nem mondom, de volt egy nagy hatású prédikációja, és ebből szeretnék nektek idézni. Ahol arról prédikált, hogy ki az, aki igazán hirdeti az Úrnak az igéjét. Ki az, aki nap mint nap, vasárnapról vasárnapra felkészülten hirdeti az Úrnak igéjét, hirdet valami olyasmit, amire oda kell figyelni, mindig nyitva van a parókiája, mindig készen van odafigyelni, és mennyire jó lenne, hogyha a többi kollega is példát venne erről az illetőről. És feltette a kérdést a szószékről, tudjátok-e, hogy ki ez a nagyszerű prédikátor? És persze döbben csend volt, vagy csend mindenki, próbálta maga által kedves, ige hirdetőt behelyettesíteni ebbe a hízelgő sorba, és erre mindenki megrökönyödésére azt mondta, hogy a sátán az. Felkészült, ott van, mindig nyitva van az ő parókiája, mindig nyitva van az ő irodája, mindig kész meghallgatni titeket. Mindig készül. Ó, mondta ő, bárcsak követnétek ebben a szorgalomban. Nem abban, ahogyan ő dolgozik, de abban a szorgalomban, ahogyan minden egyes alkalommal kész meghallgatni mindenkit, aki hozzá fordul. Hát kihez is fordulunk mi? Ki is a mi lelki atyánk? Ki is az, aki bennünket szeretne valamiféle emészthető gondolattal megkínálni, vagy fölhívni rá a figyelmet, még akkor is, hogyha tömlöcbe vettetik, még akkor is, hogyha mindenki bolondnak nézi, még akkor is, hogyha mindenki úgy fogalmaz a háta mögött, hogy a hülye Jeremiás elnézés a vulgáris kifejezésért már megint valami bolondságot hirdet, és amikor igaza lesz, akkor mindenki sunnyogva elmegy, és hát nem jött be, amit mondtak, felkiáltással tovább megy. De vajon miért nem tér akkor is észhez? És ebben a két gondolatban, amit itt Jeremiás megfogalmaz, amikor előre vetíti azokat a gondolatokat, amelyekkel azonosulni tud ő, és azonosulni tud az örökkévaló Isten, akkor azt mondja, hogy teljes szívből keresed az Urat, akkor meg fogod találni. Mi az, ami visszatart bennünket attól, hogy teljes szívvel keressük az Urat? Bizalom, hiány, furcsa, érdekes út, ami szokatlan. El kellene köteleznem magam? És az olyan furcsa lenne? Vagy mi az, ami visszatart? Lehet, hogy azt gondolod, hogy semmi. Lehet, hogy azt gondolod, hogy én már ott vagyok, ahol lennem kell. Van egy amerikai író, aki egy érdekes gondolatot fogalmazott meg, és ezt szeretném befejezésül nektek átadni. Richard Mussnak hívják, nem sokat olvastam tőle, de ez a gondolata nagyon érdekes. Azt fogalmazza ő meg, hogy a legnagyobb ajándék, amit embertársaidnak vagy embertársadnak adhatsz, hogy őszinte szívvel figyelsz rá. Lehet, hogy az fogalmazódik meg bennünk, hogy már megint sír, már megint nyávog, már megint valami baja van. Adjunk neki valami jól előrágott csontocskát, vagy tempőcskét, azt megrágjuk, odalökjük neki, és azon rágódjon egy picit, aztán elbúcsúzunk tőle, és hagyjon békén az ő sírámaival. A legnagyobb ajándék, amit embertársadnak adhatsz, hogyha őszinte szívvel figyelsz rá. Ezen tessenek elgondolkozni. Nekem rögtön az örökkévaló Isten jutott eszembe. A legnagyobb ajándék, amit nekünk adott, az az, hogy őszinte szívvel figyelt ránk. Pedig ha valakinek, neki elég unalmas lehet végighallgatni bennünket. Engem mindig ezt szokott nyugtatni, hogy eszembe jut, hogy szerencsétlen Istennek mennyi nyomorúságot kell végighallgatni, és mennyi bolondságot. Amikor mi megfogalmazunk valami olyan dolgot, ami nekünk akkora nagy dolog, és közben ott van az orrunk előtt a megoldás, akkor is őszinte szívvel figyel rád. Mire indít téged ez? És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívből kerestek engem, és megtaláltok engem, ezt mondja az Úr. Fordulj oda, őszinte szívvel hozzá. Amen. A 32-es ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez, az Úr szent bárányára teszem le.